Most? Köszi. Szóval még egyszer a lényeg. A Bükkbe járunk túrázni, ahol nagyon kevés emberrel találkozunk. És ezen belül is van egy kedvenc helyem, amit Kapubércnek hívnak. És az út egy szakadék mentén vezet egész ki egy sziklaszirtre, szóval egy erdőből érünk ki erre a sziklaszirtre, és onnan, ami gyönyörű a kilátás a hegyekre, egészen messzire el lehet látni, de én mégse ezért szeretem azt a helyet, hanem általában a kilátásnak megfordulok, és így kiülök erre a kis szirtre, mert ha megfordulok, akkor azt látom, hogy egy hegygerinc, ami végig van borítva erdőbe, ilyen csigavonalba érkezik meg. És a csigavonalnak a legvége az, ahol én ülök, az a szirten. És ez számomra olyan, mint egy udvar. Egy olyan hely, ahova jó megérkezni. De onnan jó is elindulni. Ez valaminek a vége, meg valaminek a kezdete. És engem ez lenyűgöz. Valami, nem tudom, nincsenek nagy Isten élményeim ott, vagy ilyesmi, csak egyszerűen nagyon-nagyon szeretem azt a helyet. Valahogy megnyugszok ott, valamit megsejtek, mégiscsak az Istenből. És azt hiszem, valamennyiünknek van ilyen hely, ahol már jártunk. Nem tudom, sieltetek, sieltünk, és láttuk a csípkés hegyormokat, megálltunk egy pillanatra, és csak elcsodálkoztunk. Vagy álltunk a tenger partján, és valahogy megsejtettünk valamit az Isten végtelenségéből. Álltunk egy vízesés előtt, és az Isten hatalmából, erejéből megsejtettünk valamit. És az ilyen nagy távlatokból mindig valamit megfog a lelkünkből. Valahogy mindig tudunk közben találkozni az Istennel. Valamit megsejtünk a végtelenségéből, valamit a nagyságából, az erejéből, valamit a mindenhatóságából. És az egyik Zsoltár is írja, hogy ha látom az eget, a kezed alkotását, a holdat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és micsoda az emberfia, hogy gondod van rá. És tényleg így van, nem kell messzire menni, kimegyünk a kőhegyre, egy kicsit ránézünk a napfelkeltére, fölnézünk a csillagokra, az égre, és megsejtünk valamit az Istenből. És ugyanúgy, mikor a távlatnak a másik részét nézzük, és elmegyünk a mikroszkópikus világba, akkor is, aki szereti a biológiát, a kémiát, az lenyűgözőnek tudja tartani, hogy egy 10 méter magas fának az utolsó kis leveléig hogyan jut el a víz és a tápanyag. Apró kis hajszál csövecskéken keresztül, mindenféle pumpa nélkül. Vagy hogy egy sejtnek a falán milyen biokémiai folyamatok mennek végbe, hogy a tápanyag bekerüljön. Vagy a mitokondriumban a DNS-ek hogyan válnak ketté. Ez mind-mind lenyűgöz bennünket. Valamit elmond ez a mikroszkópikus világ is Isten rendezettségéből, gondosságából, a figyelméből. De az a helyzet, hogy amikor ezekből a hatalmas távlatokból kicsit közeledünk a saját dimenziónk felé, akkor ez elkezd kérdéseket felvetni bennünket. Nem minden stimmelne. Például a gólyákról már kiskorunkban csodálatos óvodai tanításokat, meg alkalmakat hallgattunk, hogy mennyire csodálatos, hogy 3000 kilométert is tudnak repülni egybe, és milyen csodálatos, ahogy esznek, és a cuki kis fiókákat, ahogy felnevelik. De ahogy közelítünk ezekből a távolságokból a mi dimenziónk felé, ahogy rákapcsolunk egy vadkamerát egy fészekre, akkor azt látjuk, hogy a 3-4 tojásból csak 1-2 fióka fog túlélni. Ugyanis az édesanyja akár van táplálék, akár nem, a hosszú csőrével a gyengébb fiókákat megfojtja, és kidobja a fészekből. Egy kicsit értetlenül állunk, szerettük volna látni azt a nagyságot és Isten dicsőségét, és hát végülis ezzel találkozunk. De ugyanúgy, nem tudom, megnézzünk egy imádkozó sáskát, és felfedezzük a bokorba, és csodálatos, ahogy képes elrejtőzködni. De egy kicsit jobban ránézzünk, akkor tudjuk, hogy a nőstények legtöbbször megestik a hímpárjukat. És hát ilyenkor nem annyira a csodálat érzése jön fel bennünk. Inkább valami viszolygásnak mondanám, valami olyasmi, amiről nem annyira szívesen veszünk tudomást. Valahogy nem fér bele abba a szép képbe, amit mi megismertünk az Istenből. És okoz némi zavart ez bennünk. És ha még próbálom a dimenziót közelebb hozni magunkhoz, akkor ez a csodálat még inkább egyre csökken, egyre inkább zavarodottsággá vagy értetlenségé változik. Mikor egész a teremtettségbe odaérkezünk saját magunkhoz, akkor ugyan képesek vagyunk arra, hogy nem tudom, így mentális távolságból rácsodálkozzunk arra, hogy hogyan működik az emberi test, hogy hogyan működik a szív, hogy hogyan működnek a hormonok bennünk. Képesek vagyunk még arra is, hogy amikor pici gyereket fogunk kezünkbe, elcsodálkozunk, milyen gyönyörűséges, hogy milyen különleges, hogy pici kis testben benne van minden, és mégis minden működik benne. De ahogy közelítünk ahhoz az élethez, ahol éppen mi tartunk, akkor nem mindig tartjuk ezt annyira lenyűgözőnek. Szóval mi felnőttek, amikor a kamasz gyerekünk hormonális változásokon megy át, akkor ezt egyáltalán nem lenyűgözőnek látjuk. Inkább valami zavart hoz, pedig biológiai folyamat. És mi gyerekek se csodálattal tekintünk, amikor a szüleink életközepi válságát, meg válság, vagy változókori érzelmi hullámzásait és kitöréseit éljük meg. Nem úgy érezzük, hogy hú, ez micsoda gyönyörűséges folyamat és csodálat. Szóval az egyik percben tudunk csodálkozni, megcsodáljuk ezt a teremtettséget, aztán ugyanabban a másik pillanatban még teljesen értetlenül állunk ezek előtt. És ahogy belenézünk a saját lelkünkbe, ez már egészen bent, egész közelről szemléljük magunkat, akkor valami nagyon hasonló a tapasztalatunk. Egyrésztről érezzük, hogy Isten, amikor a közelünkben van, akkor halljuk, képesek vagyunk meghallani a hangját. Érezzük a vezetését, a gyógyítását. Úgy érezzük, hogy ez működik, hogy ez valami, ami nagyon kerek, ami nagyon szép. És rá tudunk csodálkozni erre az erőre, erre a hatalomra. És megéljük akkor a vele való közösséget, hogy milyen is. Hát megsejtjük, hogy amikor meg lettünk teremtve, akkor milyen lehetett a paradicsomban így együtt lenni az Istennel. Aztán a következő pillanatban valahogy szem elől veszítjük ezt az egész szépséget, és hogy zavartan állunk azelőtt, hogy ez mégsem működik. A testünkben érezzük azt az elválasztottságot Istentől, amit a bűn hozott be az életünkbe. Megtapasztaljuk ezeknek a következményeit, ami olyan fájdalmakat, szenvedést okoznak, legyenek ezek a saját bűneink, vagy mások bűnei. Igazából földig tudnak tiporni bennünket azok az igazságtalanságok, ez egy beszólás, egy gyerekkori bántalmazás, vagy kiközösítés, egy megcsalás, egy meg nem értettség, egy betegség, egy depresszió, egy rák, akár csak egy hátfájás, olyan miatt olyan kétségek között tudunk vergődni. A kísértések és a bűnök az életünkbe örökké üldözni tudnak bennünket, és újra meg újra utolérnek. És ebben a testben egyszerre átmegyünk egy gyötrődésen, amit valahol tehetetlenül tudunk szemlélni. És mi most itt a Földön ennek a kettősségnek a valóságában élünk. Egyrészt megtapasztaljuk, hogy milyen az Isten, és másrésztről meg azt, hogy milyen ez a megtörtség, ez a test, amiben vagyunk. Állandóan a kétség és a bizalom között billegünk. A félelem és a bátorság határán vagyunk. Mi próbálunk egyensúlyozni a gyengeség és az erő között, az élet és a halál között. Igazából nagyon szeretnénk, hogy ez ne így legyen. Igazából viszolgunk ettől az egésztől, hogy ezt így kell megélni. Azt szeretnénk, hogy megtapasztaljuk, hogy végig úgy tudjunk élni, hogy hogy az Istennek a valóságát, hogy az Istennek az erejét tudjuk átélni minden nap, hogy állandóan ez legyen. De azért, hogy ebbe a zavarba valahogy meglássuk az Istent, meg meglássunk a tervéből valamit, azért szeretnék felolvasni egy részt a Bibliából, mert ebből kitűnik valami, hogy ebben a megtört bűnös világban, amiben belekényszerültünk, mégis mi az, amire rá tudunk csodálkozni ebbe a kettősségbe. 2 Korintus 4-ből szeretném olvasni. Egy egyszerű fordítást olvasok. Az, hogy Jézust ismerjük, igen nagy kincs. Mégis cserépkorsóban, vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután teljesen nyilvánvaló, hogy ez a rendkívüli nagy erő Istentől származik, nem pedig tőlünk. Mindenfelől bajok és nehézségek vesznek körül bennünket, mégsem szenvedünk vereséget. Sokszor nem tudjuk, mit tegyünk, de mégsem esünk végleg kétségbe. Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha a földre tipornak, de nem tudnak egészen elpusztítani. Mindig a testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az élete is láthatóvá legyen bennünk. Életünk folyamán állandóan halálos veszélyeknek vagyunk kitéve Jézusért, hogy Jézus élete láthatóvá legyen halandó testünkben. Ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Vajon akkor ez most mit mond el Istenről? Mi, amikor ráléptünk emberek a bűn útjára, akkor nagyon-nagyon sok mindent elveszítettünk. Nagyon-nagyon sok mindent Isten megvont tőlünk. Azt a harmóniát, azt az örök testet, ami volt a paradicsomban, ezt mind elveszítettük, és ehelyett jött a szenvedés, és meg kell tapasztalnunk a halált. Elveszítettük azt a közvetlen közösséget az Istennel, amire igazán vágyunk. Elveszítettük a bizalmat, és egymás felé is talán. De Isten egy dolgot soha nem vont vissza, pedig visszavonhatta volna. A lelkét azt meghagyta bennünk. Azt a lelket, amit a teremtéskor belénk helyezett. Azt a lelket, ami nem csak a fizikai testünket üzemelte be, hogy lélegezzünk, vagy gondolkodni tudjunk, vagy kommunikálni, hanem Isten a lényének egy darabkáját egy részt tesz saját magából belénk, ami olyan éltető erővel bír, ami elpusztíthatatlan, ami örök, amit más teremtett lény nem tud elvenni tőlünk, valami, ami megcsorbíthatatlan. És hát végülis ezt írja a 2. Korintusban, hogy ez valami olyan, amit letiporhatnak, de ezt nem lehet elpusztítani. És ezt a lelket, ezt mégis meghagyja nekünk. És ennek a léleknek, hogy miért teszi ezt, van egy nagyon csodálatos jellemzője, amit szeretnék megmutatni nektek. Okay, a Bibliában az olaj az a léleknek a jelképe. Ez az olaj mindig az egységre törekszik. Akármennyire rázom is össze, vagy kevergetem, az a tulajdonsága van, hogy mindig összekapcsolódik. Hogy mindig arra törekszik, bármit csinálok is vele, hogy egységgé álljon össze. És ez a lélek, amit az Isten nekünk adott, az egy ilyen lélek. Az Istennek egy olyan darabkája, ami bármennyire itt vagyunk bent ebbe az életbe, ebbe a teljesen másik valóságba, állandóan arra akar törekedni, hogy közösségbe kerüljön az Atyával. Akármennyire recseg és ropog ez a külső burok, akármennyi réteg bűn rakódik rá, mégis ez a lélek képes arra, hogy kapcsolatba kerüljön az Atyával. Képes vágyat ébreszteni bennünk arra, hogy az Istennel közösségbe legyünk. Glarboi Bernát nagyon jól fogalmazza ezt meg, egy tanításában ezt mondja. Azt mondom, hogy minden lélek, bár bűnökkel terhelt, bár csapdába esett, bár száműzetésben élő rab, bár saját testében bebörtönzött, bár iszabba és sárba ragadt, bár fájdalmakban sínylődik, aggodalmaskodik és bizonytalanságban vergődik, bár utazó egy ellenséges országban, hogy bár a lélek oly elveszett és kétségbe esett, mégis az az én tanításom, hogy egy ilyen lélek képes a megbocsátás reményében nem csak a felüdülés forrását megtalálni, melyből kegyelem fakadhat, hanem bátorságot is nyer, hogy vágyakozzon az Istennel való közösségre. Nem fél barátságra lépni az Istennel, nem fél felvenni a szeretet igáját tőle, aki a mennyek királya. Mi bátoríthatna el bennünket, ha a lélek önmagát Isten képének és hasonlatosságának látja? Isten ezt a lelket adta belénk, ami képes arra, hogy akármilyen körülmények között is megtalálja az utat az Istennel való közösségre. Milyen az az Isten, aki a bűneink között egy ilyen mentővel dob nekünk. És hogyan válik nyilvánvalóvá, láthatóvá ez abban az életben, abban a testben, ami teli van fájdalmakkal, ami kétségekkel és megtörtségekben van, hogyan fog kirajzolódni az életünkben, hogyan fogjuk ezt megélni. Azt írja ez az ige, hogy állandóan a testünkbe hordozzuk Jézus halálát, hogy az életünk is láthatóvá legyen. a Getsemáné kertben lévő tusakodásában, hogy Isten, Jézus nagyon sok mindenről lemond. Lemond a saját akaratáról, az igazság érzetéről. Csak azért, hogy az Atyával közösségbe lehessen. És amikor mi a testünkben hordozzuk Jézus halálát, akkor ez azt jelenti, hogy ez az, amikor mi le tudjuk vetkőzni a saját akaratunkat, amikor szabaddá tudunk válni saját magunktól, attól, ami véges, ami korlátos bennünk, és teret engedünk annak a végtelennek, annak az állandónak, ami valódi, ami igaz. Hogy akkor hordozzuk a Krisztus halálát. Akkor a kétségeink, a fájdalmaink, a szenvedésünk, az növeli a távolságot Isten és köztünk, vagy hogy meghív a vele való közösségre. Mire hív meg ezekben a küszködéseinkben, ezekben a kétségeinkben? Mire hív meg az Isten? Jézus mit tesz azért, hogy ez a közösség megvalósuljon? És mikor készülünk az úrvacsorára, mit jelent nekünk a Krisztus megtört teste és a kifolyt vére? Mire hív meg minket ma?